Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 4. részéből fogom felolvasni a 21. versben. Pál apostolnak Róma beliekhez írt levele 4. részében a 21. verset olvasom, ami így szól. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy ezáltal a rövid ige szakasz által szóljál most hozzá. Ami itt le van írva Ábrahámról, arra van szükségünk nekünk is, hogy a te ígéreteidet megismerjük, és abban hitáltal belekapaszkodjunk. Adjad, kérlek, Uram, hogy ez valóságá válhasson ezen a délutánon, és ami elalélt szívünk hozzá találjon, Uram, te meg ő hozzá. Ámen.
Ámen.
Foglaljunk helyet. Ez a kijelentés, mint ahogy már az imádságomban említettem, Ábrahámról szól. Ő volt az, aki teljesen elhitte azt, amit az Isten megígért. Milyen érdekes kifejezés ez, hogy teljesen elhitte Ábrahám. Tehát nem csak félig hitte el, nem csak egy darabig hitte el, hanem teljesen elhitte. Az ő hite teljes hit volt. És ezért nevezheti a Biblia a hívő atyának. Ma azért, akik ismerik az Ábrahámnak a történetét a Szentírásból, azok tudják, hogy Ábrahámnak a hite az nem mindig mutatta ezt a teljességet. Hanem valamikor olyan hite volt, amely bizony kívánni valókat hagyott maga után. Nem tudott teljesen hinni az Isten ígéretében, amikor Isten megígérte azt, hogy gyermeke fog születni neki Sárától, és úgy gondolta, hogy mivel eltelt már az idő, és nagyon idős, ezért bizonyára nem Sárától fog gyermeke születni, hanem majd egy másik asszonytól, és feleségül vette Hágárt. Hát annak idején több nemiség volt, úgyhogy ez nem okozott semmilyen törvényes akadály, nem ütközött törvényes akadályba. Megházasodtak, és született ebből az újabb házasságból egy gyermek, Izmael. És Isten azt mondta, hogy nem. Nem Izmael lesz az ígéretnek a gyermeke. Én nem őt ígértem meg. Ábrahám, te nem hittél teljesen. Amit én megígértem, az még mindig csak ígéret, ez nem teljesedett be ezzel a gyermekkel. Szeretném, Ábrahám, hogyha megtanulnál teljesen bennem hinni. Teljesen rám támaszkodni, és nem csak félig. Nemrég beszélgettünk egy testvérrel, és nagyon érdekes megközelítését adta a hitnek. Azt mondta, hogy amikor felszállunk a buszra, akkor mi hiszünk a buszvezetőbe. Na nem abban, hogy a buszvezető létezik, de amikor felszállunk a buszra, ott várunk mondjuk egy negyed órát, alig várjuk, hogy már jöjjön, hideg is van, végre megérkezik a busz, kinyílik az ajtó, és nem azt mondjuk a buszsofőrnek, ide figyeljen, biztos, hogy maga el tudja vezetni ezt a buszt? Van magának jogosítvány? Tessék megmutatni! Na, megmutatja a papírokat, megnyugodhat, itt van nálam a jogosítványom. Megvan mindenféle előírás, magas követelménye. Na jó, a papír megvan, de mi van a gyakorlatban? Menjen csak itt egy kört a szemem látára, hogyan tud maga vezetni? Nehogy aztán az én életemet baj érje. Nem szoktunk ilyen cirkuszt csinálni. Felszállunk a buszra és kész, elindulunk. Mert bízunk abban, hogy az a sofőr, aki eddig elvezette ezt a járművet, az majd, ha mi rajta ülünk, akkor is el tudja vezetni, és beérkezünk a célba, ahova megyünk. Úgy látszik, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy ugyanígy higgyünk ő benne. Ne kelljen nekünk Istent mindig levizsgáztatni, aki ezt az egész világ mindenséget megalkotta, és egészen eddig elvezette, testvérek, megnyugodhatunk, továbbra is nagyon jól fogja tenni. Akkor is, hogyha mi beszállunk az Isten népe közé, és Istennel fogunk tovább utazni. Isten teljes hitet kér, és teljes hitet vár. És mivel mi nem tudunk teljesen hinni, sőt, mi egyáltalán nem tudunk hinni. Nem tudom, van egy közöttünk olyan, aki azt tudja mondani, én úgy születtem olyan állott adottságokkal, hogy én hittem születésem pillanatától fogva. Ilyen nincsen. Mi képtelenek vagyunk a hitre. Mert hajmeresztő dolog Istenre bízni az életünket. Hajmeresztő dolognak tűnik. És mégis testvérek, Isten nem csak, hogy elvárja ezt a teljes hitet, hanem ami még ennél nagyobb kegyelem, kimunkálja. Kimunkálja. És az Ábrahámnak az életében kimunkálta Isten azt, hogy teljesen el tudja hinni, hogy amit Isten megígér, azt meg is fogja cselekedni. Mert ugye ígéretekkel, azokkal el vagyunk ám halmozva, akár ha a politikai életet nézzük, vagy ha csak valaki mond nekünk valamit, hogy elkérem tőled ezt vagy azt a szerszámot, ezt vagy azt a könyvet, négy hét múlva megígérem, hogy visszahozom. Hát nagyon sokszor ebből nem szokott lenni semmi. Ahogy fogalmazzák ezt, némelyek ígéretekkel tele van a padlás. Végre történjen valami. És Isten azt arra a teljes hitre akar bennünket nevelni és tanítani, hogy mi azt vegyük komolyan, hogy amit ő megígért, az nem fog ott a padláson maradni, hanem az meg fog valósulni, be fog teljesen. Mi volt az, amit Isten megígért Ábrahámnak? Hát egy jó pár dolgot megígért neki. Egyet szeretnék most kiemelni. Megígért neki egy országot. Aztán ezt az országot megígérte a fiának, az unokájának, és azután sokaknak még, amíg csak be nem mentek ebbe az országba. Ezt az országot többféleképpen lehet nevezni, ma éppen úgy hívják, hogy Izrael, de mi most úgy fogjuk hívni, és ez is jól ismert fogdom, hogy az ígéretnek a földje. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy meg fognak sokasodni a te utódaid, nem Izmaelben, hanem majd a Sárának a gyermekében. Idős asszony már ő is, te is öreg ember vagy már Ábrahám, de én meg foglak benneteket így áldani. Ezt a házasságot, ezt fogom megszentelni. És aki gyermek születik, az Izsák, ő benne neveztetik néked mag. Ő benne fognak megsokasodni majd a te utódaid, és ezt a te megsokasodott népedet be fogom vinni az ígéret földjére, oda fogom őket hozni Ábrahám, ahol te is laksz. Mert Ábrahámot is Isten megszólította Úrvárosában, és aztán elvezette őt Háránon keresztül egészen az ígéret földjéig. Ott kóborolt ez az Ábrahám, hol itt verte fel a sátorát, hol ott verte fel a sátorát, és Isten azt mondta, hogy az a föld, amelyen jársz, az egy ország lesz, a te népednek az ország. Testvérek, az Isten ígéretei akadályba ütköznek. Az Isten ígéreteinek a megvalósulása közben, amíg mi várjuk azt, mi magunk akadályba ütközünk. Most nézzük csak meg, hogy hogyan jutottak el a zsidók az ígérettől, az ígéretnek a beteljesedéséig. Ezen az úton fogunk most néhány megállón, megállva, néhány szempontot kiemelve végigmenni. Az első nagy akadály volt, hogy várni kellett rá. Várni kellett az ígéret beteljesedésére, már csak arra is, amit említettem már, hogy Ábrahámnak nem született gyermeke. És ha ő komolyan akarta venni az Isten ígéretét, akkor ő neki csak várnia kellett, és azt mondani, hogy Uram, hát hadd szülessen már ebből a frigyből egy gyermek, de nem született. Hát még mindig várni kell, hát most már elmúlt az asszonyi természet Sáránál, hát így nem fog baba születni, Istenem, de valamit rosszul mondtál, valamiben mellé fogtál. Valami nem úgy jött össze, mint ahogy te szeretted volna. Amíg vártunk, addig-addig vártunk, hogy elment a busz. És aztán már nem tudunk, mire felszáll. Bizonyára nem lehetett könnyű akkor a helyzet, amikor szeretett testvére egy Mária nevű asszonynak megbetegedett, és gyorsan szavaztott az Úr Jézushoz, hogy jöjjön és segítsen neki. Szerette a családot az Úr Jézus, többször megszálltott náluk Betániában, és elküldte az Úr Jézushoz az ő szolgáját, rokonát, valakiét. Jöjj, Úr Jézus, mert akit szeretsz, az beteg. Meg kéne, hogy gyógyítsad. És amikor az Úr Jézus ezt meghallotta, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt, és nem sietett. Nem indult. Várakozásra kényszerítette Isten Máriát és az ő testvérét Mártát. Várni kellett. És vártak, és vártak, és a beteg állapota egyre inkább romlott. És egyszer csak a beteg meghalt. Elment a busz, és megérkezik jó nagy késéssel az Úr Jézus. és szinte vádolóan, de fájdalmas szívvel borulnak oda könnyek között, mind a ketten Mária és Márta is az Úr Jézushoz, és mondják azt, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a te szolgád. De az Úr Jézus nem ijedt meg ettől a kijelentéstől, és a haláltól sem ijedt meg. Oda ment a sírhoz, és bekiabált. Ki létrehozta az életet, életet adott egy halottnak. Lázár, jöjj ki! És Lázár nem tehetett mást. Értitek? Nem tudott más tenni a hulla, mint hogy felálljon. Mert azt mondta Jézus, hogy kelj fel, és jöjj ki. Tehetetlen volt az anyag ezzel a szóval szemben. Tehetetlen volt a lélek ezzel a szózattal szemben. Ki kellett, hogy jöjjön, és élet támad vele. Testvérek, mi nem szeretünk várni. De végül, amikor mi az Úrral várunk, és az Úrra várunk, akkor az biztos, hogy ott valami áldások felfakad. Néha úgy gondoljuk, hogy lekésett már, mi magunk is lekéstük ezeket az ígéreteket, de maga Isten is elkésett. Nem jött akkor, amikor mi hívtuk. De van itt egy nagyon fontos dolog, amit az elején szeretnék ennél az első állomásnál leszögezni, és azután ez végig fog kísérni bennünket mindegyiknél. Amikor a kősziklából víz fakadt, és ittak a zsidók a szomjúságukat ezzel oltva, Pál apostol úgy emlékezik erre vissza, hogy amely szikla a zsidókkal volt, az a szikla, az a Krisztus. A Krisztus ment velük. És Isten a Krisztusra nézve könyörült a zsidó népen. És amíg be nem érkeztek az ígéret földjére, maga az Úr Jézus Krisztus volt az, aki végig kísérte, akkor még láthatatlanul, vagy úgymond név nélkül, de ott volt benne abba a sziklába, és Isten látta a Krisztust, és a Krisztusra nézve vezérelte végig a népet, egészen az ígéret földjére be. A Krisztusért kellett várni, és amikor várakoztak az ígéretnek a beteljesedésére, amikor várakozott Ábrahám, Izsák, Jákob, amikor néppé lettek, és várták az ígéret beteljesedését Egyiptomban, ahol nagy néppé lettek, és foglyok voltak, akkor ott volt a Krisztus. És amikor Krisztussal telik az idő, akkor jól telik. Én gyerekkoromban nagyon sokat unatkoztam. Egy ilyen panel gyerek voltam, és amikor ilyen csúnya, hűvös, esős idő volt, akkor ott fent lekedtünk a panelba, és már untam az olvasást, és mindent untam, és rettenetesen tudtam unatkozni. Egy ilyen nagy unatkozó típus voltam. Megtérésem percétől kezdve nekem unalmas órám, unalmas percem nincsen. Mert a Krisztussal, ha várnom is kell, még az is jó. És akkor mindig van valamit csinál. Mindig engem valamivel foglalkoztat az Isten. Még ha egy széken ülök egy óra hosszát, akkor is engem ő foglalkoztat. Ott van velem, és azok a percek nem telnek el hiába. Testvérek, nem az a nagy dolog, hogy sziklák mozdulnak meg, vagy tűz száll le az égből, hanem az a nagy dolog, hogy ott van-e Jézus Krisztus abban a mozdulatban. Illést, amikor felvitte Isten a hegyre, és ott volt földrengés, és ott volt tűz, és ott volt rettenetes szél, amely sziklákat hasogatott meg, akkor nem volt benne Isten. És Illés nem választotta azt, és idegenkedett attól, nem volt benne Isten. Történjen akármilyen nagy dolog, ami életünkben, nincs benne az Úr, az semmi. Legyen egy jól fizető munkahelyünk, de ha nem az Úrtól van, az semmi. Teljenek el akár évtizedek is. Mit tudom én, milyen gazdagságban vagy egészségben, az semmi, mert nincs benne az Úr. Abban nincsen élet, az kidobott perc, minden lélegzetvétel, amelyet Jézus nélkül veszek, az egy hiába való dolog, az egy semmit érő dolog. Az Ábelnek az élete, az egy gyilkossággal ért véget. Ábel héberül azt jelenti, hogy hiába való. Hebel, Ábelnek fordítják. Azt mondja Salamon, hogy minden hiába való. Ha úgy fordítanánk le, mint az Ábel nevét, ugyanaz a szó van. Ezt lehetne mondani, hogy minden Ábel. Minden Ábel. Gürcölsz, csinálod, még egyfajta Isten tiszteleted is van, és aztán mindennek vége. Krisztus nélkül, megváltás nélkül, örök élet nélkül ilyen az embernek az élete. Mindegy, hogy mennyire dúsgazdagon vagy mennyire szegényen éri le, egy hiába való életet éltünk mindannyian. És atyáinktól örökölt hiába való életünk van, így fogalmaz a Szentírás. De Krisztus betölti a mi időnket. Egy testvér bizonyságtételét emlegettem már korábban is, akinek valamilyen tüdőbetegsége volt, rettenetes fájdalmakat élt át, és azt mondta, olyan érzés az, amikor így leszakadt a tüdeje neki, és a életveszélyes állapotba került, mint egy kést töftek volna bele a hátába. Annyira rettenetesen fáj. Nagyon bele szúrt, bele nyilalt neki. Éppen meg tudták tartani, ez több ízben megesett vele. Azt mondta ez a hívő testvérünk, ez a kis gyenge, vékony fiatalember, annyira emlékszem, itt kint a teraszon mellettünk beszélgettünk erről egy jó pár évvel ezelőtt. Soha nem voltam olyan közel Istenhez, mint akkor. Azt mondja, annyira közel volt hozzám az Úr. Én nem bánom, hogy ez megtörtént velem. Nem bánom, hogy bekerültem a kórházba, mert végig ott volt Isten. Soha nem tapasztaltam, mintha a kezemet fogta volna, mintha ott állt volna fizikálisan mellettem. Éreztem, tudtam, hogy velem van az Úr. Testvérek, hát így tényleg még meghalni is érdemes. És mivel Pál átélte Istennek ezt a szent jelenlétét, és az ő idejét a megtérésétől kezdve a Krisztussal töltötte, ezért merte azt mondani, hogy nekem a halál nyereség. Mert egy olyan időtöltés, amelyben ott van velem Krisztus, és Jézus nélkül nem akarok élni, de Jézussal meghalni is kész van. Az időnket, amit az ígéret beteljesedésével töltünk, testvérek, ha Krisztussal töltjük, akkor mi haladunk a beteljesedés felé. Nem kell kétségbe esnünk, hogy késik az Úr az ígérettel. Mert azt mondja Péter apostol, nem késik az Úr az ígérettel. És ha ezt mondja a Biblia, akkor mi teljesen biztosak lehetünk. Ha Jézus nem késett el, annak ellenére, hogy meghalt Lázár, akkor mi is nyugodtak lehetünk. Isten nem fog elkésni az ő ígéreteiben. Mi történt még ezzel a választott néppel? Fogságba került. Az éhség miatt akkor már Jákob nagy családjának, ugye Ábrahámnak az unokája volt ő, Jákob nagy családjának el kellett költöznie Egyiptomba. Ott találtak otthonra, befogadták őket, ott volt nekik étel, ital. És maga József is, aki oda vezette a népet, oda hívta a népet, úgy emlékezett meg, hogy majd vigyétek haza az én csontjaimat. Mert hitt az ígéretekben ő is. Mi nem fogunk itt asszimilálódni, beolvadni Egyiptomba. Mi nem azért vagyunk itt. Mi Isten népe vagyunk. Jó sok időt eltöltöttek. Több mint 400 esztendőt Egyiptomban töltöttek. És nagy népé lettek ott. És nem tűnt el ez a nép. Nem keveredtek el az egyiptomiakkal. Ők zsidók maradtak. Ápolták a nyelvüket, a kultúrájukat. Ápolták az Ábrahám, az Izsák és a Jákob istenébe vetett hitüket. De foglyok voltak. És mindig visszaemlékeztek arra az ígéretre, amit Isten tett az ősatyáknak, és amely felől József is rendelkezett. Vissza fogtok menni az ígéret földjére. De hogy menjünk vissza, amikor foglyok vagyunk? És ez a fogság, ez egyre keményebb lett. Jött a gonosz fáraó, és kemény munkára fogta őket. Aztán megölették még a zsidó gyermekeket is. Egyre nagyobb lett a nyomorúság, egyre nagyobb lett az összetöretés. És ott volt egy szent ígéret, hogy haza fogtok menni, de hogy menjünk haza, amikor a lábunkon csörög a bilincs? Hogy oldjuk meg, amikor felettünk poroszlók vannak, ütnek, vernek minket, és kemény munkára fognak? Testvérek, valahogy meg kellett szabadulni. Ahhoz, hogy az ígéret földjére végül be tudjanak költözni, valahogy meg kellett szabadulni. Isten szabadított küldött nekik, mert kérték. Felkiáltottak Istenhez, és várták tőle a szabadítót. Sanyarúságukban Istenhez kiáltottak. Ábrahám, Izsák és Jákob Isten, aki ígéretet tettél. Kérünk, vigyél be minket az ígéret földjére, és szabadíts meg bennünket. A nyomorúságban rájöttek erre. Azokat tudja Isten bevinni az ígéretnek a földjére, akik Istenhez szabadításért kiáltanak, mert foglyok. Mi nem tudunk az Isten ígéreteiben részesülni, amíg foglyok vagyunk. És minden ember a saját lelkének, a saját elképzeléseinek, a saját bűneinek a megkötözött fogát. És innen nincsen szabadítás. Ahogy a zsidók akartak kiszabadulni, és jelezték, hogy mi elmegyünk, annál keményebb lett a szolgálat. Minél inkább el akarod hagyni a bűnt, minél inkább próbálsz megszabadulni tőle, lerázni magadról, nem akarok én ilyet csinálni, nem akarok többet inni. Hány ilyen fogadalom van? Csak még most engedj be a házba, kedves feleségem, ne fagyjak itt meg itt, soha többet nem fogok a pohárhoz nyúlni. Na, gyere te, de akkor komolyan vegyed. Nem tudja komolyan venni, mert rab. Hát ha egy rab, aki halálra van ítélve, azt mondja, én hazamegyek. A rácsig eljut, vagy az első börtönőri, de tovább nem. Mert a börtönőrnek hatalma van felette, jogilag is, erővel is hatalma van felette, és azt mondja, mész vissza a dutyiba, és ott maradsz, leülsz. Ami fáraónk, a sátán így tart bennünket is rabláncon. Megpróbálhatsz egy új életet kezdeni, de nem fog menni. De ott volt a lelki kőszikla. Ott volt Krisztus, a messiás. Még ott a zsidók életében elrejtve, és szabadítót küldött nekik. És ez a szabadító, ez kiszabadította őket, kihozta őket onnan. És ami Istenünk, ha hozzá felkiáltunk, elküldi hozzánk a messiás, ugyanazt a Krisztust, és ebből a lelki kősziklából nekünk is szabadság fakad. És Jézus Krisztus hatalmat ad nekünk arra, hogy lerázzuk a bilincseket. Amikor elkapták az apostolokat, és bezárták őket, testvérek, akkor az történt, hogy az Isten angyala bement oda a börtönbe, és kisétált velük. Az őrök észre se vettek semmit. Hasonlóképpen járt nem sokkal később Péter apostol, akit bezártak, jó erős őrizettel megerősítettek, többfajta rácsot lezártak, és Isten angyala odament, megbökte, ébredj fel. Azt hitte, álmot lát, de valóság volt. És Isten angyala onnan a fogságból kivezette, és ott magára hagyta, folytasd a prédikálást, ez a te dolgod. Isten kiszabadít téged, hogy neki szolgáljál. Ezért. És az Úr Jézus Krisztusnak hatalma van, hogy összetörje a bűn rabláncot, a bűn bilincseket. És valóban lehet egy olyan életet élni, amelyet nem kötöz meg a bűn. Amelyet nem folytogat a pénz, vagy az alkohol, vagy a szex, vagy bármi másnak a szerelme. Hanem egy szabad élet, az Úr Jézus Krisztus által, aki engem felszabadít arra, hogy az Istennek szolgálja. Ez őnál egy valóság, és nekünk egy áldott lehetőség, ha felkiáltunk hozzá, szabadíts meg minket. Általában a nyomorúságban szoktunk felkiáltani. Addig a zsidók nem kiáltottak fel, de amikor nyomorúságban rabláncra kerültek, és az ördög megszorította a nyakukon a láncot, akkor ott felkiáltottak. Ha úgy érzed, hogy szoros a bűnnek a szorítása, akkor kiáltsál szabadításért. Máshogy nem lehet innen szabadulni. Lehet hókusz-pókusz, lehet mindenféle új eljárás, lehet terápia, lehet gyógyszer. Az ördög esetleg leveszi a kezeidről a bilincset, hogy aztán ráköthess a nyakadra. De szabadítás csak egyedül Jézus Krisztusban van. És aztán következett az, hogy szabad volt a nép, elindultak nagy örömmel, nagy hatalommal, így mondja a Szentírás, elindultak nagy hatalommal, és megérkeztek a Vöröstenger partjára. Gondolták, kikerülik a tengert, mi az nekik, egy pár nap vagy hét gyaloglás, és mennek tovább az ígéret földje felé. De nem lehetett kerülni, mögöttük ott lihegett már a fáraónak a serege, a lovai, amelyik megkeményítette a szívét, és utána ment a népnek, és azt mondta, csak visszahozom őket, jó kis foglyok voltak ezek, sok téglát gyártottak, nem halad a városnak az építése, mióta ezek elmentek, utána megyek. Ilyen az ördög. Nem fog abba belenyugodni, hogy te megszabadultál. Utána fog menni. És lehetetlen helyzetbe fog sodorni, mint hogy a zsidók lehetetlen helyzetbe kerültek. Előttük volt a tenger, mögöttük volt a halálos ellenség. Már körül fogták őket, folytogatták őket. Itt nincs menekedés. Se előre, se hátra nem lehet menni, se jobbra, se balra nem lehet menni. Egyszer valaki azt mondta, ilyen szorongatott helyzetben még egyetlen járat szabad felfele. Körülveszi őket a víz, körülveszi őket a fegyver, a halálos ellenség. Alattuk ott van a föld, elásni nem tudták magukat. Van még egy dolog felfele. ott még szabad volt a jár. És egy dolgot tudtak csinálni. A tekintetüket fel tudták emelni. És tudtak imádkozni. Na persze, akik zúgolódtak, nem. De volt a szabadító, aki imádkozott, és felemelt a tekintetét. Istenem, téged eltakarni nem tudott az egyiptomi sereg és a vízáradat sem. Kérlek, segíts könyörgni. Lehetetlen helyzetekbe kerülnek a hívők, de meg kell tanulniuk a Szentírásból, hogy az Istennek semmi nem lehetetlen. Az embernek minden lehetetlen, de az Istennek nincsen, ami lehetetlen lenne. És Isten azt mondta, nyújts csak ki a te pálcádat előre. És kinyújtotta, megmutatta az utat. Erre induljatok el. És testvérek, ami addig vízszintes volt, az akkor egy pár órára függőleges lett. Istennek ez nem akadály. Ő a vízszinteset is függőlegessé tudja tenni, a függőleges is vízszintessé. Amikor a kislányom még friss hívő volt, mert hát most már azért régóta tapossa a hívő útját, ugye már több mint 9 éves, de két és fél évvel ezelőtt, amikor a szívét átadta az Úr Jézusnak, egy megdöbbentő imádság hagyta el az ajkait. Nagyon megszégyenített ez az imádság. A hitnek azt a teljességét láttam benne, mint amivel Ábrahám is rendelkezett, hogy teljesen elhitte. És egy egyszerű mondattal engem lefegyverzett. Az Úr rajta keresztül. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te mindent el tudsz indítani, és mindent meg tudsz állítani. Amen. Milyen egyszerű. És benne van minden. Te még, Uram, engem is meg tudsz állítani. A bűn útján. Te még, Istenem, az életet is be tudod indítani az én halott tagjaimban. Bármit meg tudsz cselekedni. Csak kis 7 éves lány ajkairól az egyszerű, de nagyon határozott bizonyságtétel, hálaadással égzem. Köszönöm, Úr Jézus, hogy mindent el tudsz indítani, és mindent meg tudsz állítani. Hogy kapta ezt? Nem test és vér jelentette ki neki, hanem az én mennyei atyám. Hát így történt ott is. Isten leállította a vízszintest, és azt mondta, most te vízszintes, most függőleges leszel. És jobb kéz felől fa gyanánt álltak a vizek, testvérek. Sokfajta magyarázat van, hogy a Vöröstenger nádas, iszapos területe akkor apály lévén lejjebb ment. Én elhiszem azt, hogy Isten képes volt a vizeket fallá tenni akkor. Mert az én hitem, ha Istennek ez nem akadály, nekem sem akadály, hogy elhiggyem. És akkor azon a lehetetlenségnek a helyén átmentek a zsidók, és az ellenséget elmosta a víz. Lehet, hogy amíg az ígéret földje felé vándorolsz, lehetetlen helyzetekbe kerülsz. De higgyél abban, aki ígéretet tett, mert meg fog rólad emlékezni. Látja nagyon jól, hogy mögötted is ellenség, előtted is ellenség. De van egy terület van, ahol nincs senki. Ott ő vár rád, hogy elmondhass, amit Jósafát király a pici kis seregével, hatalmas ellenség előtt megállt, és azt mondta, nem tehetünk semmit a sokasággal se szemben, csak rá emeljük a mi szemeinket. Elég volt, testvére. Nem kellett egy parikát se kilőni, zenéltek. Mint ahogy mi a hálaadó napon 2 héttel ezelőtt még ezekben a percekben ment a gyönyörű zene, rákezdtek ott a zenészek. Ők voltak a frontvonal. Előreálltak Jósafátnak a zenészei, elkezdték hárfával, lanttal dicsőíteni az Istent. Magasztalták az ő nagyságát. És az ellenségbe Isten olyan lelkületet adott, hogy egymást öldökölték le, és elfogyott a nagy ellenség. Semmi vélet. És Jósafáték csak oda mentek, és elvették a pénzt, az élelmet, a ruhát, amit találtak. Ráemelték a tekintetüket Istenre. Ha jön az ellenség, nem tudsz ellene mit tenni. Nem tudsz ellene harcolni, nincsenek fegyvereid. Úszni sem tudsz. Feltekintesz Istenre, és kéred azt, aki bármit el tud indítani, és bármit meg tud állítani, és ő beindítja, és ő leállítja. És te pedig megszabadulsz. Átmentek a tengeren, és ahogy megint csak már délelőtt idéztem ezt, Molnár István testvérünk felhívta arra a figyelmet, 3 nap elteltével elkezdtek zúgolódni, és megéheztek, megszomjaztak. Nagyon sok csodát átéltek már, de akkor egyszer csak jött a megélhetési probléma. És elkezdődött a megélhetési bűnözés. Na nem azért, mert loptak, hanem azért, mert Isten ellen elkezdtek lázadni. Hát Uram, mi éhen fogunk veszni, szomjan fogunk veszni itt ebben a pusztában. Mi lesz itt velünk? Nem. Hogy fogunk megélni? Rendben van, hogy jött a sötétség, a jégeső, agyonverted az egyiptomiakat, megölted az elsőszülöttjeiket, ketté nyitottad a tenger, tönkretetted a hadsereget. Ez mind szép és jó, Istenem. Eddig elhozott minket a busz. De most itt vége van. Hát nincs mit enni. Üres a bendő. De sokan megakadnak itt, és megállnak itt. Az Úr Jézus olyan egyszerűen tanít erről, mert ő ismeri testvérek a mi szívünket. És tudja, hogy bennünket szorongat ez a megélhetés. A királyok, a gazdagok mindig sokkal kevesebben voltak. Az Úr Jézus azokhoz jött, akiket szorongatott a megélhetés. És azt mondta, hogy nézzétek a mező liliumait, nem fonnak és nem szőnek, és a ti mennyei atyátok mégis felruházza őket, külön módon, mint ahogy Salamon öltözködött. És nézzétek az égnek a madarait, nem vetnek, nem aratnak, és a ti mennyei atyátok gondot visel róluk, egy sem esik le mennyei atyátok tudta nélkül a földre. Mennyivel inkább gondoskodik rólatok? Mennyivel kedvesebbek vagytok Isten előtt, mint ez a virág, amely ma van, leszettük, ide tettük, elhelyed, és ki fogjuk dobni a kukába. Sokkal-sokkal kedvesebbek vagyunk Isten előtt. Ha őt így öltözteti, így megtiszteli, ha a madarakról így gondoskodik, rólad is fog gondoskodni. Isten asztal terít a pusztába. És akkor volt az, hogy Mózes odament a sziklához, és Isten azt mondta neki, azt a pálcát, amit a múltkor kinyújtottál a tenger felé, és a vizek elfutottak, most azzal a pálcával üsd meg azt a sziklát, és a vizek elő fognak jönni. És akkor megütötte azt a sziklát egyszer, és elindult belőle egy forrás. Víz fakadt a kősziklából. Isten ilyen kegyelmes és ilyen hatalmas. És erre mondja Pál apostol, ez a kőszikla a Krisztusból. A Jézus Krisztusért az ő kegyelméért eltart. Fenntart. Ételt és italt parancsol ki. Amikor Illés az Úr szolgálatában állva megint csak nehéz helyzetbe jutott, és nem volt mit ennie, innia, hollókoztak neki. Az állatok sokkal engedelmesebbek, mint az emberek, nekik elég egyszer mondani, és az ösztöneik, amiket Isten beléjük írt, rögtön akcióba lépnek, és elkezdik szolgálni az Urat. Ez így van a kavicsoktól kezdve a bolygókig, és minden élőlénnyel. Egy kivétel van az ember. A legnehezebb Istennek az emberrel bánnia és boldogulnia. Jöttek a hollók, hozták a húst, hozták a kenyeret. És abból a patakból ivott, ami ott volt mellette. Mikor kiszáradt a patak, akkor elment egy szegény özvegyasszonyhoz. Egy nálunk sokkal szegényebb asszonyhoz. Az összes vagyona egy kis házikó volt, egy korsó volt benne, meg egy kis edény. Az edény alján lötyögött egy kis liszt, egy maréknyi volt, a korsó alján csordogált egy kis olaj. És oda küldte el Isten Illés, hogy menjél Illés, és kérjél tőle ennél, lakjál jól. Ó, hát Uram, hova küldtél? Egy ilyen szerencsétlen öreg asszonyhoz küldtél engem. Hát ő maga is azt mondja, hogy még megesszük ezt a kis ételt, aztán meghalok a gyermekemmel együtt. Ez volt még neki a kincse, egy éhes gyermek. Na, így ketten voltak. Jön a harmadik éhes száj. És akkor Isten azt mondja, hogy ne féljél, te csak kérjél magadnak. És az asszonyban valamiféle hit ébredt. Isten emberének adok. Testvérek, a két fillért könnyebb odaadni, mint a 200 000 fillért, vagy a 2 millió fillért. Akinek már csak az az utolsó, azt odaadja. Isten a szegényeket keresi meg, hogy adjanak neki valami. Mert a gazdagok azok nem tudják odaadni. És odament az Isten embere a szegényhez, a szegény azt mondta, már mindegy, hogy most egy-két órával tovább húzzuk, vagy nem. Odaadom az Isten emberének. Ő az Urat szolgálja, megtisztelte ezzel. De jó, Isten embereit így megtisztel. És Isten azt mondta, nem fog elfogyni a kis liszt, hanem megsokasítom. Nem fog elfogyni a kis olaj, hanem megsokasítom. És minden nap vette azt a marék lisztet, megsütötte a kis pogácsát, vette azt a kis olajat, hozzákeverte, éppen megették. Jól laktak, hálát adtak, várták a másnapot. Megint volt benne egy kis olaj, megint volt benne egy kis liszt. Ez nem fogy el, testvérek. Nem azért, mert Istennek mi valami olyat tudnánk adni, hogy ő cserébe ezt kellene, hogy produkálja. Mi nem tudjuk adóssá tenni Istent, mint ahogy hallhattunk erről a résztvevői háladónapon is, hanem a Krisztusért, a az Úr Jézus Krisztus tudott valami olyat nyújtani az Atyának, hogy Isten könyörületre indul mifelé, a lelki szikla, a kősziklájért. És amikor mentek a pusztán, mannát kaptak, fűrjeket kaptak, húst, kenyeret, ételt, italt kaptak, 40 esztendeig hordozta őket az Úr, amikor odaértek az ígéretnek a földjére, akkor meg akarták nézni, hogy milyen ez az ígéret földje. Nézzük meg, hogy jó föld. Hát, Isten adta, hogy ne lenne jó. De testvérek, meg lehet nézni. Jó, amit Isten ad? Azt ki lehet deríteni, ki lehet kémlelni. Isten nem haragszik azért. Nem feddette meg egyiket sem. Miért mentél kémkedni? Miért nem hitted el, hogy én jót adok? Meg lehet kóstolni, testvére. Mint amikor a piacra kimegyek, és kedves Marika néni, vehetek egy szem szőlőt, mert ha ízlik, akkor veszek belőle 8 kilót. Tessék megkóstolni. Megkóstolom, azt mondom, kérem, ez jó. De azt mondja, nem szabad megkóstolni, akkor gyanús. Akkor inkább nem kell. Isten ad ízlelést. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Akik megízlelték a mennyei erőket, az Isten szellemének a hatalmát, Isten kegyelmét. Bementek azok a kémek és megízlelték. Körülnéztek, megnézték, hogy mi van. Jó volt. De volt egy baj. Visszamentek ezek a kémek és azt mondták, jó ez a föld, tejjel és mézzel folyó, de egy nagyon erős emberek laknak ott. Óriások, hatalmasan nőttek. Olyanok vagyunk a szemükben, mint a kicsi sáskák. Hát ezek ránk néztek, összekoccantat értünk. Nem fogunk tudni bemenni. Lakják azt a földet. Ott uralkodik az ő fegyverük. Nekünk a halál. Szétnyomnak minket, mint a szöcskék. Elugrani se tudunk belőlük. Nem tudunk bemenni. Anák fiai laknak ott, óriások, nagy erős emberek, híres hadvezérek. Mi kicsi tapasztalatlan seregünknek esélye sincs. És akkor Isten megemlékezett az ő ígéretéről, és hitet támasztott két kémnek a szívébe. Józsué és Káleb azt mondták, ott vannak ezek a nagy ellenségek, erősek is, de Isten ezt a földet nekünk adta. Isten megígérte, hogy bemehetünk. Ne féljetek! Fogja meg ki a fegyverét, amilyen van, tekintsünk felfelé, és aki eddig végig hordozott bennünket, a rabságból kihozott, átvitt minket a tengeren, az éjséget is csillapította nekünk, az idejét is megadta a szabadításnak, és bevárta a mi népünk a szabadítás idejét. Most ezeket is le fogja győzni. Nem hittek nekik. És ezért még 40 évet kellett bolyongjanak. De aztán volt, Isten megint csak szabadítást adott, mert megemlékezik Isten az ő ígéretéről, és a Krisztusért támasztotta nekik Józsuét. És Józsué ugyanezekhez az Anák fiaihoz bement, és elfoglalta az országot, elfoglalta a földet. Amikor már ott vagyunk, testvérek, a cél előtt, amikor már annyi mindent átéltünk, az ördög még mindig gondoskodik valamiről, hogy ne legyen teljes a mi hitünk. Hogy valahogy próbáljon minket a küszöb előtt eltántorítani, mikor belépnénk az ígéret földjére, akkor még meg akar minket rémiszteni a legnagyobb és a legerősebb ellenséggel. Nem fogott ki rajtuk az idő, nem fogtak ki rajtuk az egyiptomiak, nem fogott ki rajtuk a tenger, nem fogott ki rajtuk a puszta, de ott megakadtak akkor a nagy és hatalmas ellenség az Anák fiai előtt. Azt mondja Pál apostol, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Még vár egy ellenség, amely rettenetes. Le akar győzni, el akar tiporni. Ha átéltél Istennel csodákat, akkor a halál akarja kitekerni a nyakadat. Ha a hiteddel átvészeltél ezer próbát és lehetetlenség falait törted át, akkor a halál akar végleg eltenni lábalól, és az akar téged megrettenteni. Hogy ne tudjál az ígéret földjére belépni. Hogy végleg elsötétüljön előtted minden. De a Krisztus felragyog. Ő feltámadt a halálból ugyanis. Aki Lázárnak is azt mondta, hogy jöjj ki, ő maga is kijött harmadnapot. Él. Azért, Uram, én találkoztam Jézussal. Ma beszéltem vele. És itt a gyülekezetnek az Ura kezében tartja a gyülekezet angyalát, gyertyatartóját. Jézus él, van, létezik. És munkálkodik hatalmasan. És aki legyőzte a halált, az szembenéz az én legnagyobb ellenségemmel. És ő általa én magam is szembenézek a legnagyobb ellenségemmel. És azt mondom neki, halál, hol a te hatalmad? Pokol, hol a te fullánkod? Legyőzetet, megsemmisítetet, ledölt. Nem félek. És ezért mondhatja Pál apostol, mint már említettem, nekem a meghalás nyereség. Nekem Anák fiai azt jelentik, hogy végre megérkeztem az ígéret földjére. Ha már meglátom Anák fiai, tudom, hogy közel van az én üdvösségem órája. Közel van az, hogy én bemenjek az Isten által nekem készített földre, az ígéret földjére. És Isten megígér testvérek nagyon sok mindent. Megígérte azt, hogy ha türelmesek vagyunk, akkor beteljesíti az ígéretet. Megígérte, hogy a vele töltött idő áldás lesz. Bármilyen körülmények között. Megígérte a bűntől való szabadítást. Megígérte, hogy neki minden lehetetlen, és velünk lesz ő, és a lehetetlen helyzetekben megtart. Ígéretet tett ételre, italra és ruházatra. És megígérte az Isten nekünk azt a földet, amelybe a hívők meg fognak érkezni. Azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek készített. Ezt Isten megígérte. És mi be fogunk oda menni. Amikor látom Anák fiait, hogy a halálnak a fegyvereit élesítik már, akkor tudom, közel vagyok ehhez az országhoz. Nem ijedek meg, hanem a Józsué és a Káleb hitével én is megragadom az én fegyveremet, mert az én pajzsom Krisztus, és az én kardom az ő igéje, és bemegyek, belépek az ígéret földjére, és ott lapozom az én megváltommal örökké. Testvérek, mi teljesen elhihetjük, hogy be fogunk menni az Isten által megígért országba. Teljesen elhihetjük azt, hogy amit ő ígért, azt ő meg is cselekedheti. Ez nem feltételes mód itt, lehet pontosabban lehetne fordítani, meg tudja cselekedni, képes megcselekedni, így értsétek ezt, hogy meg is cselekedheti. Neki hatalmában van megcsinálni azt, amit megmondott. Te nem így vagy. Sokszor mondunk dolgokat, amiket aztán azt kell mondjuk, nem tudtam megtenni, ne haragudj. Közbe jött valami. Istennek nem jön közbe semmi. Ígéreteket tett, és ő betartja. Spurgeonnek van egy áhítatos könyve, az a címe, hogy Isten ígéreteinek tárháza. 365 ígéret a Szentírásból, ki van szemezgetve, de ez csak egy kicsi részlete Isten ígéreteinek. És egy éven keresztül minden nap, aki ezt az áhítatos könyvet olvassa, olvashatja az Isten ígéreteit. És szembesülhet azzal, miket ígér Isten az ő szeretőknek. Rengeteg ígérete van Istennek. Teljesen elhihetjük, hogy ő képes nekünk megadni. Várjuk be Krisztussal. Váljunk szabaddá Krisztus által. Lehetetlen helyzeteket fogunk legyőzni Jézus Krisztus által. Megtartatunk a Jézus Krisztus által, és bemegyünk az ígéret földjére, amit Isten megígért az új szövetség népének, Jézus Krisztus nevében. Amen.